Szolidaritás. A Klubrádió munkaerőpiaci műsora.
Kívánok, Sámesz János vagyok. A mai műsort az állami szférával kezdjük. Vannak béremelésről hírek innen-onnan, egészségügyből, oktatásból, rendőrségtől. Megbeszéljük, hogy általában hogy érzik magukat az állami szférában a közszolgáltatásoknál dolgozók. De beszélünk arról is, amiről a múlt héten már szót ejtettünk, hogy lehetséges szakszervezetisnek tanulni, hogy ez mit jelent, azt is megbeszéljük majd a SZEF elnökével. A műsor más felében pedig sztrájkolunk együtt a Vasas szakszervezettel. Egy kicsit általánosságban is beszélünk arról, hogy hogyan néz ki egy sztrájk megszervezése, hogyan lehet kell meggyőzni a dolgozókat arról, hogy sztrájkoljanak, hogy lesz sikeres vagy éppen sikertelen a sztrájk, mit tehet a média ezért, illetve hajlandók-e sztrájkolni a vendégmunkások. A válasz az lesz, hogy bizonyos helyzetekben bizony igen, erre is látunk majd példát a műsor második felében, már is kezdünk.
Szolidaritás.
Méghozzá Csóti Csabával, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának elnökével. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Szervusztok, üdvözlöm a hallgatóságot.
Volt itt múlt héten egy fiatal szakszervezeti srác, aki amellett, hogy elmondta, hogy ő fiatalként miért lépett be az ő munkahelyén lévő szakszervezet egyikébe, szakszervezetek egyikébe. Arról is beszélt, hogy jár egy képzésre, ahol leegyszerűsítve szakszervezetesnek tanulna. Most ez a SZEF-nek a képzését jelenti konkrétan, és arról akartam veled először beszélni, hogy hogyan lehet szakszervezetisnek tanulni, és mit jelent ez egyáltalán?
Hát a SZEF-nek a képzési programja az tulajdonképpen 4 évvel ezelőtt indult el, aztán a COVID miatt ennek különböző kanyarjai voltak, amikről így hosszan tudnék beszélni, de lehet, hogy arra nem biztosítottak nekem időt. A lényeg az, hogy az utóbbi 2 évben viszont már teljesen maga az oktatási program valósult meg, amin azért nagyon sokan dolgoztak. Egyrészt külföldi példa is volt rá, itt elsősorban sokfelé el szoktuk mondani az ÖGB-vel, az Osztrák Szakszéti Szövetséggel együttműködve vettük úgymond a külföldi példát, és ez válasz is arra, hogy hogyan lehet, tehát magát azt a szerkezetet, amit őrőlük azt kell tudni, hogy nem csak arról van szó, hogy Ausztria, és akkor ezt Magyarországról szeretjük egy ilyen pozitív színben látni, hanem őnekik a Nemzetközi Szakszéti Mozgalomban is egy elég komoly presztízsű oktatási képzési programjuk van, amit egyébként számos olyan országban, ahol erre lehetőség nyílt, kihelyezett program részeként is használnak. Aztán ugye a hazai tudást is becsatornáztuk, Karácsony Szilárd barátunk, aki szintén volt a műsorotokban és beszélt az oktatási kérdésekről. Korábban ő dolgozott ki egyfajta tematikát, aminek aztán közszférásítása, tehát az állami szférába dolgozó szakszervezetekhez való illesztése alakult ki, és ez különböző modulokból áll. Más kollégák is voltak, akiket én most nem említettem, akik ugye ebbe részt vettek, illetve folyamatosan fejleszti az oktatási csoport, az oktatási tematikát, és hogy hogyan lehet szakszervezetisnek tanulni. Hát leginkább úgy, ahogy az oktatási programunkat kidolgozó kollégák ezt megfogalmazták, hogy egymástól kell megtanulni tanulni, és azok a bizonyos szakszervezeti elvek, amikről sokszor szoktunk beszélni, az egymásra utaltság, az együttműködés, a szolidaritás, a gyakorlati tevékenységek, a demokráciának a gyakorlása, hogy egy szakszervezeti tisztségviselő azzal, hogy megválasztották, azzal ugye nem arra kapott felhatalmazást, hogy azt csinál, amit akar, hanem egy állandó kapcsolatban kell lennie egy ilyen bázis demokratikus közösséggel, illetve attól függő, hogy ugye milyen szintű szakszervezeti tisztséget tölt be, és ennek mind a technológiai, mind a tartalmi, pedig az eszmei részét, ami az elkötelezettséget jelenti. Gyakorlatilag ezek személyes foglalkozások, ez a törzsanyag része van, online része is, de én legalábbis úgy gondolom, és remélem, hogy az oktatást kidolgozó kollégáim, mert ez nem az én érdemem, ezt megerősítenék, hogy ennek a legfontosabb része az a közösségben való gondolkodás, amit a közösségi tréningnapokon élnek meg együtt a kollégák.
Amikor ezt elkezdtétek, akkor az igény az bennetek alakult ki arra, hogy milyen jó lenne, hogyha több és jobb képességű, vagy a ehhez szükséges tudás birtokában lévő szakszervezet is kollégáitok lennének, vagy jöttek emberek és mondták azt, hogy hát én tisztviselő lettem egy szakszervezetben, mert nagyon szeretem őket és nagyon lelkes voltam, de hát igazából nem tudom, hogy hogyan is kéne ezt csinálni.
Hát mind a kettő, én azt gondolom, hogy saját magamra mindenképpen igaz, de én úgy gondolom, hogy több kollégámra is igaz az, hogy, hogy valamilyen szinten egyfajta szakszervezeti szamárlétrát jártunk végig, és utólag lettünk nagyon okosak, hogy milyen könnyebb lett volna bizonyos helyzeteket kezelni, átélni, lehet, hogy adott esetben elrontott dolgokat jobban csinálni, vagy nem annyira elrontani, hogyha nem a saját erőnkből, a saját magunkra hagyatottságból próbáltuk volna kikövetkeztetni a dolgokat, esetleg vaskos régi kiadású könyveket bújva, hanem lett volna egyfajta felkészítés. Tehát tulajdonképpen mind a kettő igaz. Én úgy gondolom, hogy akik részt vettek és részt vesznek jelenleg is, hiszen a képzési program jelenleg is folyik, nyáron sor kerül. Bár én tábornak hívom, de az oktatásra foglalkozó kollégák nem annak neveznék, tehát egy ilyen kihelyezett többnapos tréningre is. Én úgy gondolom, hogy mindenki, aki ebbe részt vesz, az megélte ennek a hiányát. Tehát mire oda jutottunk, hogy a programot kidolgoztuk, addigra természetesen nem nekünk hiányzott, mert nem azért, hogy mi annyira okosak vagyunk, hanem nem mi voltunk már a munkahelyeken, ahol a kollégáknak a legnagyobb szüksége van a segítségre, de mindannyian onnan jöttünk.
Amikor arról szoktunk beszélni, hogy egy átlag magyar munkavállaló, ha van ilyen, valószínűleg nincsen különösebben tisztában azzal, hogy neki milyen jogai vannak az ő munkahelyén, és ezekkel nagyon sokszor nem is él, akkor lehet, hogy ez egyébként egy szakszervezet is emberre is igaz. Tehát én belépek a szakszervezetbe, lehet eljutok oda, hogy elkezdek benne dolgozni, és nem csak a tagja vagyok, és mégse tudom pontosan, hogy ezt én milyen csuda jó dolgokra tudom felhasználni, akár a magam, akár a közösség érdekében.
Hát ez egész biztosan így van, és ez természetes, hogy így van, tehát senki nem tudja a bölcsek kövét. Ez nem úgy néz ki, hogy mint mondjuk egy általános iskolai matematika óra, hogy meg kell tanulni bizonyos egyenleteket, és utána azokat helyesen kell használni, és ha helyesen használjuk, akkor ötöst fogunk kapni. Nem így működik, ezt bárki, aki emberek között szervezéssel foglalkozott, vagy csak pusztán meg akart szervezni egy baráti társaságot, hogy menjenek el szalonnát sütni, ezt akkor érzékelhette. Ezek nincsenek kész, fix módszerek. Azt a fajta készségnek az elsajátítását tudja elősegíteni ez a képzés, hogy hogyan lehet boldogulni munkahelyen belül. Egyébként munkahelyen belül a világ legjobb munkahelye is egy olyan szervezet, ahol a munkavállaló kiszolgáltatott. Tehát ez nem olyan jogokról van szó, vagy nem csak olyan jogokról van szó, amelyeket tételesen kodifikál a munkatörvénykönyve, vagy egyéb jogszabályok, hanem ez egy állandó aszimmetrikus helyzet, mindig az a fajta szervezet, és ennek a szervezetnek a képviselői vannak, ha tetszik nekik, ha nem uralmi helyzetben, akik foglalkoztatnak ugye embereket, és ebből fakad ebből az aszimmetriából egyfajta kiszolgáltatottság. Na most ugye ezt lehet csökkenteni és mérsékelni, tehát a szakszervezetek és a munkaadók közötti konfliktusok és együttműködések és ezeknek a változása, ezt tudja ugye ezt tompítani, és igen, azt, hogy ebből a gyengébb félhelyzetből milyen módon lehet elérni eredményeket, vagy megtalálni a konszenzust, azt bizony lehet tanulni, és nem kizárólag, sőt, nem elsősorban egyfajta ilyen frontális oktatásból, hanem amit az elején mondtam, az egymástól tanulást, az egyes problémáknak a megkereséséről, az tulajdonképpen, ami minden közösségszervezésnek az alapja.
Amikor állami szférásításáról beszéltél az oktatásnak, akkor egyrészt kíváncsi vagyok, hogy te mire gondolsz, másrészt nekem az jutott eszembe, hogy ebben az országban, és én véletlenül se szeretnék szivárvány színűre festeni minden más európai országot, de hogy azért nem biztos, hogy sok helyen kell azzal szembesülni, hogy mondjuk egy állami szférában megszervezett sztrájkból a Magyar Nemzet címlapjára kerülhetsz, mint nem tudom, Soros György embere. Nyilván ez egy szélsőséges példa, de hogy aki ebben a bizniszben Magyarországon részt vesz, azért fel kell, hogy talán olyasmire is készüljön, amire mondjuk nem feltétlenül számít, vagy így a alapvető szakszervezeti szakkönyvekben úgy nincsen benne.
Hát ez nem is tudom, így különösszé, hogy kettő vagy három kérdés. Megpróbálnám hátulról kezdeni, tehát hogy adott esetben mire számíthat. Tehát a munkahelyeken belül adott esetben nagyon sok olyan probléma van, amit azt kell, hogy mondjam, hogy egy közepesen felkészült és jó és hogy mondjam, semleges, nem fedő jó indulatú vezetővel egy szakszervezet meg tud oldani, ha megszervezi magát. Az a konfliktus szint, amit te mondtál, tehát ami a politikai szférájában jelenik meg, az tulajdonképpen ugye jelenleg sajnos a magyar kormány generálja azáltal, hogy nem nem elsősorban a munkahelyi szinten, bár lecsorogod, ez kétségtelen tény, hanem az ágazati szinten megjelenő összesített szakszervezeti igényeket, azokat löki át erre az oldalra. Tehát egyrészt azért ezt nem úgy kell elképzelni, hogy minden szakszervezeti tisztségviselő minden iskolában, kórházban, közgyűjteményben, szociális intézményben, stb. Minden nap úgy megy be, hogy azt várja, hogy mikor rúgják ki. De az kétségtelen, hogy ez egy nehezített pálya, hiszen egy olyan környezetet teremt, ahol ez valóban megtörténhet, ez a fajta dolog, kell hozzá elkötelezettség. Na most ugye azért a képzésnek ez is igen része. Én nem nagyon szeretem ezt a szót használni, hogy identitást ad, de igen, kell egy elkötelezettség, egy meggyőződés. Ha valaki kizárólag úgy próbál szakszervezetet szervezni, hogy ő neki annyi az elkötelezettsége, hogy minden évben legyen több a bér, az hosszú távon biztos, hogy nem lesz sikeres szakszervezet szervező. Itt az a fajta közösséggel, amiről az előbb beszéltem, hogy van egy olyan aszimmetrikus helyzet a munkaadó és a munkavállaló között, ebben egyébként nincs különbség az állam és a versenyszféra között, amit ilyen módon lehet kezelni. A közférásítása viszont ennek a fajta szakszervezeti szervezésnek az abból fakad, hogy más ez a fajta munkáltatói vagy tulajdonosi szerkezet. Ugye egy mondtad, hogy délután a vasasos kollégák lesznek, tehát adott esetben egy gyárban az helyi menedzsmenttel való alkotja a szakszervezeti bérharcnak, tehát nem azt a bizakszai tevékenységnek a meghatározó elemét. Az állami szférában ugye ez nem lehet így, mert hogy nincsen olyan típusú eszköz a helyi munkáltató kezébe, ahol nagyon komoly játéktere lenne, bár egyébként hozzátenném, hogy az elmúlt évek közférás szerkezet átalakításai, azok elméletileg, gyakorlatban nem, azok elméletileg ugye arról is szóltak volna filozófiai szinten, hogy hát itt ilyen bértömeg gazdálkodás keretében majd jelentősen nőni fognak a bérek, hát azért ez az 1970-es, 80-as években sem működött ez a rendszer, tehát nem gondolom, hogyha ezt most melegítenénk fel, akkor ez működne. Tehát a közférásítás ezt jelenti, hogy tudni kell azt is, hogy az adott munkahelyen, az adott szinten, vagy az adott szervezetnél melyek azok a pontok, ahol a szakszervezet egyáltalán megjelenhet. Most egy tárgyalhat, nem megjelenhet.
Beszéljünk egy másik egyébként mai hírről, ami nem tudom, hogy neked mennyire új, meg biztos, hogy lehetett is arra számítani, hogy a vendégmunkás kérdés az a közféra szintjén is föl fog merülni. Ma arról ír a sajtó, hogy a kormány vagy hát a parlament akár szigorítást tervez abban a tekintetben, hogy tiltanák, hogy az állami szférába alkalmazzanak vendégmunkásokat harmadik országból, amit én őszintén mondjuk politikailag értek, mert nem akarják, hogy lássuk, és akkor a gyárakban kicsit a külváros szélén kevésbé látjuk, ezt értem, de a gyakorlati részét talán kevésbé értem, sőt.
Hát megmondom őszintén, én ebből nagyon kevés dolgot értek, nagyjából semmit, és nem azért, mert nem tájékozódtam, vagy mert adott esetben ez ne érintené az állami alkalmazotti kört. Én azt gondolom, hogy itt rossz volt a felütés, és jelenleg toldozni-foldozni próbálja a kormányzat ezt a megoldást. Az azért nagyon jól látszott, hogy itt egy rapid gazdasági igényt próbáltak kielégíteni, egy olyan típusú, még annál is rapidabb jogszabály alkotással, ami hát azért leegyszerűsítette a valóságot. Ez körülbelül arról szólt, ez az első jogszabályalkotás, hogy akkor minél több embert lehessen behozni az unión kívülről, akik olcsó munkaerő, és lehet velük jó sokat dolgozni, és ez majd fel fogja pörgetni a gazdaságot. Ezt a jogszabályt meg is hozta a magyar parlament, ennek a részleteit kidolgozták, aztán elkezdett kiderülni, hogy hát itt is kilóg belőle valami, ott is kilóg belőle valami, amott is kilóg belőle valami. Kilóg gazdasági értelemben, tehát mint kiderült azért a tulajdonosok, munkáltatóknak is ezzel különböző problémái voltak, és hát kilóg, hogy mondjam, az állampolgárok felé. Rosszul fogadta a társadalom ezt a fajta megfogalmazást, és nyilvánvaló módon megjelennek ennek a különböző hátulütői a közvetlen állami foglalkoztatás esetében is. Ezért, ha jól, azért láthatóan egy folyamatos kvázi szigorítással, toldozás-foldozással élnek. Na most ezt azért mondtam el ilyen hosszan, mert innentől, tehát erről jelenleg értelmesen nem lehet beszélni. Ahhoz vissza kellene menni a kiinduló ponthoz, és végig gondolni azt, hogy nem Európai Uniós állampolgárok alkalmazása mit jelent az ország egészének, nem csak egy gazdasági szegmensnek, nem csak az akugyáraknak, és akkor ebbe beletartozik a közszféra is, beletartozik az egészségügy is, és akkor meg lehet találni azokat a pontokat, hogy mi az, ami egyfajta konszenzus teremtett a társadalomban. Ez így egy teljesen kapkodó álláspont, nyilván arra irányul, hogy kielégítse azokat a fajta állampolgári félelmeket, kritikákat, ami a közszolgáltatások ellátása kapcsán felmerül. Ennek azért vannak nem feltétlenül túl humánus megnyilvánulásai is, azt kell mondjam.
Azon gondolkodtam, hogy azért, hogyha oda tekintünk nyugat felé olyan országokra, ahol már nagyon régóta dolgoznak nem csak harmadik országbeli munkavállalók, hanem mondjuk például kelet-európai magyar munkavállalók is, akkor ott azért van egy-kettő elég jól beazonosítható egyébként állami szférás munkahely, ezek főleg az ilyen gondozó ápoló szakmák, egészségügy, stb., ahol azért elég régóta megjelennek a külföldi dolgozók. Na most Magyarországon is, amikor az ember egy kórházra rákattint, ott nagyon sok külföldi nevű orvost fog találni, ennek megvan az oka, de hát azért ez még nem jellemző. És a kérdés az, hogy miután hiány szakmákról beszélünk sok esetben, az elkerülhető el, most függetlenül attól, hogy a állam éppen ma hogyan foldoz és toldoz, hogy egyébként ezekbe a szakmákba, ha mi nálunk nincs elég, akkor máshonnan jöjjenek dolgozni, akár adott esetben egy harmadik országbeli ember segítsen az én idős nagymamámnak felállni.
Hát ez ugye a segítő szakmák, azért ne legyenek illúzióink, azok mindenhol nagyon alacsony presztízsű szakmák, sajnos. Ez épp elég probléma, én azt gondolom, az európai társadalomban, és ugye ez is hozzájárul ahhoz, hogy vendégmunkások, akik ugye relatív jobb helyzetbe kerülnek abban az országban, jövedelemszerzésben, mint ahonnan jönnek. Ez egy nagyon egyszerű modell, ebben nincs különbség afelől, hogy egy magyar vendégmunkás megy, nem tudom én, Norvégiába idős gondozónak, vagy adott esetben Magyarországra kerül egy Fülöp-szigeti, de hát azért azt látjuk, hogy ezekbe a magyarországi szakmákba, amik valóban erre koncentrálnak, egészségügy gondozó, olyan típusú tudásra van szükség, ami azért valamilyen szintű szakismeretet megkíván, és hát nyelvtudásra is szükség van. Tehát ezre megint azt tudom mondani, hogy maga a tiltás, én nem igazán értem, hogyha belegondolok, hogy szakmailag mire irányul. Sokkal inkább úgy gondolom, hogy egy olyan típusú társadalmi elégedetlenséget, vagy felháborodást, vagy idegenkedést, vagy némelyek részéről való rasszizmust próbál valamilyen módon kezelni, amit megtapasztalt a kormányzat, és ez nem jó. Tehát ez nem munkaügyi kérdés ebben az esetben, ez maximum annak látszik.
És hát nehéz is. Én se lennék az a kormány nyilván, amelyik éveken keresztül azt mondta, hogy már pedig nem veszik el a magyarok munkáját és kerítés, és aztán pedig azt látja, hogy vált valahonnan kell hozni.
Hát igen, ugye
munkavállalód, mert nincs.
Igen, hát az alapprobléma ez volt, hogy ilyeneket nem mondunk, hogy ne vegye el valaki a magyarok munkáját. Tehát ugye egy szövetségi rendszerben mozgunk nyitott határokkal, ráadásul azért nagyon sokan, és nem feltétlenül a szakszervezeti oldalról, én ráadásul ezeket még vitatom is, hanem a munkaadói oldalról, demográfiai modellekre hivatkozva mondják azt, hogy a népességfogyás miatt ugye a gazdaság működtetéséhez szükség, akkor egész egyszerűen ez eleve egy értelmetlen mondat.
Igen. Beszélgessünk a közszféráról, mert azért innen-onnan belekapdosunk ebbe. Elsősorban ugye a pedagógusokról beszéltünk rengeteget az elmúlt hónapokban. Lett ott egy béremelés a egészségügyben dolgozók, ápolók tekintetében szintén volt egy kisebb béremelés. Most már, és rendőrökről, katonákról, szóval sokfelé próbálkozik a kormány, a vasúti dolgozók, buszvezetők ugye megint csak felmerültek, hogy mennyire belülről van egy olyan érzésetek nektek, hogy valamit visszaadott az állam az előző évnek a nagy veszteségeiből, infláció, reálbércsökkenés, stb., hogy ez megtörtént-e, vagy bizonyos helyeken megtörtént, másút nem, ez hogy néz ki?
Hát ugye erre szokták azt mondani, hogy az adott munkavállaló által érzékel dolog válogatja, de azért, hogy egy kicsit általánosabban nézzük, én nem azt gondolom, hogy az állam bármit is visszaadott volna, az viszont jól látható, és nem ennek az évnek a terméke, hanem évek óta folyik ez a fajta folyamat, hogy az állam a saját alkalmazottai esetében szelektál, és a szelektálás az nagyjából úgy történik, hogy amikor valahol már nagyon nagy a baj, ugye az egészségügyi béremelés a COVID alatt az orvosok egyszerű hirtelen forrás keletkezett, igen, emelésével indult el, amikor valamilyen oknál fogva nagyon nagy a baj, legyen az adott esetben egy társadalmivá váló elégedetlenség, mint egy ok, mint az oktatásba, legyen az egy nagyon komoly munkaerőhiány, mint az egészségügybe, legyen az egy tömeges leszerelési hullám, mint adott esetben azért a rendőrségnél nem egyszer, nem kétszer megtörtént, akkor azt látjuk, hogy az állam nagyon gyorsan cselekszik, és nagyon gyorsan pénzügyi transferrel egyszeri a válság előtti időszakhoz képest jelentős mértékű béremeléssel próbálja a hangulatot lecsendesíteni. Ez az a probléma, hogy nem fognak elfogyni ezek a, tehát újra fogja termelni magát a rendszer. Ugye itt érintjük azt a kérdést, amit az elmúlt években is itt a stúdióban veled is többször beszéltünk róla, hogy a teljes érdekegyeztetés hiánya az állami szférát jellemzi. Ugye a piaci területen, ahogy mondtam, az adott gyáron belüli érdekegyeztetés ez egy más kategória. Itt viszont olyan szinten tudatosan elzárkózott az állam az elmúlt években az érdekegyeztetéstől, elsősorban országos szinten, másodszorban ágazati szinten, és ahogy mondtam, vezetőtől függ, hogy munkahelyi szinten is, hogy valójában csak akkor lép, még ha van is szándéka, amikor egy-egy területet valamilyen módon financiálisan meg tud küldeni, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, egy nagy pénzügyi transferrel. Ez mindig újra fogja terelni a problémákat, mert mindig van valaki, aki kimarad a dologból. Nincsen egy olyan típusú előkészítés, ahol megpróbálnánk összehangolni, ez lenne az érdekegyeztetés lényege, és ha nem is egyenlőséget, de egyensúlyt teremteni az állami foglalkoztatottak különböző bérdinamikája között, ez sem tökéletes rendszer, de ez kiszámíthatóbbá teszi magát a foglalkoztatást, és kiszámíthatóbbá teszi az egyéni munkavállalóknak az élethelyzetét. Természetesen, aki esetleg most az oktatásban valóban részesedett egy 30%-os béremelés, ez egy pozitív dolog számára, senki nem vitatja, de pont az oktatásban láttuk már az elmúlt 14 évben, hogy nem adok neki 2 évet, és ezeknek a kollégáknak a bérszínvonala és a reál értéke ugyanúgy le fog csökkenni, és ugyanúgy problémát fog jelenteni, és ez minden ágazatra igaz, leginkább azokra az ágazatokra, amik egyébként ki is maradnak ugye ebből a béremelésből.
Abból, hogy sokat hangozhatott egyeztetések elmaradnak, abból egyébként az is következhet? Ez ilyen fura kérdés, hogy az állam az néha csak rácsodálkozik, hogy itt ekkora a baj?
Én nem vagyok ennyire, én azt gondolom, hogy pontosan tudják, hogy hol mi a baj. Magyarországnak elég jelentős államapparátusa van, elég jelentős monitorvizsgálatokat végeznek. Döntéshozó szinten, ha nem tudják, hogy hol milyenek a problémák, akkor azt gondolom, hogy valami nagyon nem stimmel. Nem hiszem, hogy rácsodálkozás lenne, azt viszont gondolom, hogy amiről az előbb beszéltem, hogy tűzoltás jelleggel valahova odarohanunk, és akkor gyorsan kezeljük a problémát, mert akkor itt egy 2 hónapig van egy diadal jelentés, hogy megoldottuk a dolgot, de nem oldottuk meg. Újra fog termelődni a probléma.
És azt is értem persze, hogy a politikai kommunikáció szempontból is 30%, meg a 40%, meg az egy összegben 70 ezer ezek jól hangzanak, de hogy amiről beszéltél, az azt is jelenteni, hogy ezt összhangba nyilván tekintetbe véve a költségvetést úgy lehet hozni, hogy kiszámíthatóan mindig mindenhol van valamennyi, de az a valamennyi az alig, ha nem kisebb. És akkor viszont megint csak jönni fognak, és egyébként teljesen joggal szakszervezetek meg munkavállalók kiabálni, hogy de hát mi ennyivel vagyunk elmaradva, nem tudom, diplomás átlagtól, és nekünk ne vicceljetek már ezzel a 10%-kal, kivéve, hogyha mondjuk elhiszik, hogy jó, de akkor ez a 10%, ez mostantól mindig van.
Igen, ugye ez a jönnek kiabálni, akkor megyünk kiabálni, amikor nincs folyamatos kommunikáció a munkaadóval, vagyis a magyar állammal. Tehát ugye azért kiabálnak a kollégák, ez elsősorban ugye nem konfederációs szinten, hanem a magyar viszonyok az ágazati szakszervezeteknél, amikor nem állnak velük értelmesen szóba. Tehát egy egyeztetést nem úgy kell elképzelni az állami munkáltatónál, egyébként szerintem a piaci területen sem, hogy évente egyszer leülünk, egyébként mi már évente egyszer se ülünk le, évente egyszer leülünk, és akkor megoldunk mindent, és egy évig ingyen kapjuk a fizetésünket, és nem csinálunk semmit. Ez egy folyamatos, adott esetben hónapról hónapra, vagy egy költségvetés elfogadása előtt, például évről évre, hétről hétre történő egyeztetési folyamat, mert arra kell megoldást találni, amit most mondtál, hogy az állam bizalmat teremtsen, hogyha valahol egy az átlagtól eltérő bérindexálást hajtok végre, akkor tudhatják azok a csoportok, akik ehhez képest lemaradnak, hogy ő rájuk is sor fog kerülni. De ezt nem lehet megoldani egyetlen csettintésre, ehhez folyamatos munka kell, ehhez egy folyamatos érdekegyeztetési rendszert kell működtetni.
Erről már nagyon sokat beszéltünk, és én néha az az érzésem, tehát most például Lázár János volt ennek egy ilyen nagyon eklatáns példája, bekerült hozzá a közlekedés, és nagyon hangsúlyozottan oda ment, és elmondta, hogy nagyon szép béremelések lettek is egyébként, tehát azt lehet mondani, hogy ott elég sok munkavállaló tényleg nagyon szépen kapott, hogy hogyan lehetne, és ezt mennyire érzik a szakszervezetek feladatuknak, hogy egyébként a politikusokat is meggyőzni arról, hogy gyerekek, ez nektek amúgy érdeketek. Jól jöhettek ti is ki belőle, hogyha ha leülünk, és úgy teszünk, mintha ez egy normális ország lenne, ahol igenis a miniszter oda jön az emberekhez, normálisan viselkedik, lehet, hogy néhányszor kemény, de alapvetően azt gondoljuk róla, és így aztán rajta keresztül a magyar áramról, hogy ez egy korrekt partner, munkavállalók örülnek, és lehet, hogy eszükbe jut majd a választáson, hogy milyen jó fej voltál velünk, miniszter úr.
Bocsánat, de ugye tehát a konkrét esetre vonatkozóan, tehát nem Lázár Jánosnak kell megoldani a béremelést, itt kezdődik a probléma. Ez nem így működik, hogy jön egy jó király, és akkor az majd jó fejként fog viselkedni az egyes ágazatokkal, és ha éppen nem jó király van, akkor meg szívunk. Tehát itt a szerkezet rossz, az érdekegyeztetés rendszere az pontosan arról szól, hogy nem szabad, hogy teljes mértékben attól függjön, hogy kiül a miniszteri székbe, vagy kiül a konfederációs elnöki székbe, hanem hogy a politikai kultúrának úgy kell működnie, hogy az intézményrendszereket kellő komolysággal tiszteletben tartjuk, hogy nem nevezzük naívnak azt, aki őszintén elképzelését kifejti, és nem gondoljuk azt, hogy hát mindennek megvan az egyetlen igazsága, amit már a tárgyalótermen kívül is tudunk. Tehát az a helyzet, ami kialakult, az pontosan annak következménye, hogy az elmúlt évtizedben, vagy több mint egy évtizedben az alakult ki, hogy van egy probléma, majd a miniszterelnök megoldja. Van egy másik probléma, majd az X miniszter megoldja. Van egy harmadik probléma, majd a jó pozícióba került kormánybiztos megoldja. Ez termeli újra ezeket, és egy idő után nem lehet vele mit kezdeni, hiszen egyszerre, amikor különböző problémák vannak, valóban nehéz megoldani a dolgokat, és azt is el kell mondjam, hogy ez nem csak forrás kérdése. Tehát ez a valaki szerez X milliárd forintot, és akkor most ad egy béremelést, és akkor az nagyon jó lesz majd, de az nem az örök időkre nagyon jó. Tehát itt ugye a szakszervezeti gondolkodás, visszatérve az oktatás, az pontosan arról szól, hogy egymástól tanulva és egy demokratikus folyamatba fogalmazzuk meg a véleményünket, amit aztán a szakszervezeti vezetők képviselnek, és ezt vissza is csatolják. Amúgy a másik oldalon az állam, mint munkáltató részéről is ugye ennek a dolognak így kellene működnie. Tehát én úgy gondolom, hogy itt nincsen semmifajta előrelépés. Itt az van, hogy egy olyan évben vagyunk, amikor az állam a feltorlódott közszolgáltatásokban dolgozók bérhelyzetét megpróbálja olyan módon kezelni, hogy egyszeri pénzügyi transferrel hirtelen a korábbihoz képest megemeli a béreket. Azért hozzátenném, hogy az állami területen majdnem minden ilyen béremelés nagyon komoly munkajogi szűkítéssel járt együtt. Ennek ugye a varázsszava az a bizonyos hatékonyságnövelés. Valamiért a hatékonyságnövelés, ez egyébként szintén ugyanígy van a piaci területen is, az mindig azt jelenti, hogy a dolgozónak kevesebb beleszólása legyen a munkakörülményeinek a kialakításába. És ez nagyon jól mutat. Tehát ez konkrétan olyan, hogy megpróbálja az állam megvásárolni a nyugtommaradását egyes ágazatoknak. Én úgy látom egyébként, hogyha valamiben van változás az elmúlt évekhez képest, hogy ez egyre kevésbé működik. Tehát egyre kevésbé sikerül megvásárolni ezt a fajta nyugtommaradását. Én úgy gondolom, hogy megtanulták a kollégák, hogy működik a rendszer, ezt, amit elmondtam, hanem is ezzel foglalkoznak ugye velem ellentétben. Megtanulták a kollégáink, az állampolgárok, hogy ez egy olyan rendszer, hogy most ad neked valamit, de ebből nem az következik, hogy hosszú távon biztosítja az életedet. Ezért egyre nehezebb megvenni. Tehát bármilyen furcsa, én azt gondolom, hogy a közszolgálatban dolgozó kollégáink, ha egyenként nyilván örülnek is teljesen normális emberi módon, amikor megkapja az emelését, de amikor már egymás közt beszélgetnek, és a véleményüket fogalmazzák meg, akkor tulajdonképpen ma már nincs az a pénz, amivel meg tudná venni őket az állam, mert azt tapasztalták, hogy ez egy ideig óráig tartó, nem rendszerszerű béremelések, és másik oldalról nagyon komoly jogszűkítésekkel jár együtt.
És hogyha a kollégák fejében ez így megfogalmazódott, akkor ebből mikor és hogyan következhet egy másfajta működés, amire rábírható az állam adott esetben?
Hát másfajta működés az államra ugye akkor következhetett, amikor a választásokon alakul adott esetben egy olyan kormány, amely rávehető, hogy ezeket a szempontokat vegye figyelembe, hiszen az a politikai élet hozza magával. De ismét visszautalva az oktatásra, amit nagyon örülök, hogy azzal kezdted a mai beszélgetésünket, az azért látható, hogy az egyes munkahelyeken, a közszférában a kollégáknak az önszerveződése az erőteljesebb és magasabb értékű, mint mondjuk ezelőtt 10 évvel volt, amikor még mindannyian egy kicsit abba voltunk, hát én nem különbözök a kollégáimtól, azt gondolom, remélem ilyesmiben, abban voltunk, hogy hát azért ki lehet, majd elintéződnek dolgok. Én azt látom, hogy egyre inkább azt ismerik fel, hogy nem intéződnek el dolgok, és összeszerveződnek változásokra, vagy különböző változtatásokra a munkahelyükön. Ennek kétségkívül van egy tovagyűrőző hatása. Én azt nem tudom megmondani, hogy ez mikor ér el kormányzati szintre, hogy adott esetben a kormányzat változtasson. Én ugye az előző parlamenti választás előtt sokszor elmondtam, hogy a közszférának akár a bér, akár a munkakörülmény, sőt, sokszor a szakmai helyzete is, mindaddig nem fog változni, amíg a kormányzati hozzáállás nem változik. Az előző választás előtt ugye elmondtam, hogy ez változhat úgy is, hogy a kormányzat megváltoztatja az erről való filozófiáját. Az utóbbi 2 évben azt gondolom, hogy jelen pillanatban nem mutatja jelét ez a kormányzat, hogy hajlandó lenne változtatni rajta. Tehát ez kétségkívül, ez már egy politikai problémaként merül fel. Aminél az, hogy a szakszervezeti tagok, ha megszervezik magukat, milyen véleményt jelenítenek meg a saját közösségükben, annak igenis van egy ilyen tovagyűrűző hatása. Jósolni nem tudok, hogy mikor fog történni.
Az, hogy van ez a jogszűkítés, meg hogy pakolnak ki embereket lényegében a munkatörvénykönyvbe alá a korábbi státuszukat, ugye nagyon sokan most már az államnak dolgozók közül elveszítették, lett egészségügyi jogviszony, meg a tanároknak, stb. És az nagyon érdekel, hogy vajon ennek az ilyen gyakorlati átélése milyen, ha egyszer érzik, jó, kapunk pénzt, de valamit elvesznek tőlünk, akkor itt van-e vajon a dolgozókban olyan igény, hogy ez ne legyen, vagy ez a folyamat megálljon, vagy ezt azért elfogadják. Jó, oké, változik a jogviszony, mostantól úgy élünk, próbálunk úgy
érvényesülni. Hát azért a mi nálunk dolgozó kollégák is pontosan olyan munkavállalók, mint bárki más, tehát van egy nagyon praktikus dolog, be kell fizetni a villanyszámlát. Tehát azért azt várni, hogy mondjuk a szociális ellátásban dolgozók, vagy a tanárok valami fajta ilyen romantikus forradalmi hevülettől fogva egy rossz jogállási törvény miatt majd tömegével otthagyják a munkahelyüket és elmennek zöldségesnek, tehát ez nem így működik az élet. Én azt gondolom, hogy ez a piaci területen sem így működik a kollégáknál. Az, amit mi tapasztalunk, és amit én azoktól, én azért sok szűrőn keresztül ismerem meg ezeket a véleményeket, de az, amit én az ágazati szakszervezeti vezetőktől hallok, vagy rajtuk keresztül látok, az alapján nekem az most az érzésem, hogy amiről egyébként korábban is beszéltem, hogy van egy mérhetetlen elégedetlenség az állammal, mint munkáltatóval szemben. Az viszont, hogy ki meddig hajlandó az egyre feszesebb körülmények között dolgozni, ez egyéni életstratégia kérdése is. Én azt szeretném, hogyha mondjuk ezben az egyéni életstratégia nem helyébe, de mondjuk mellé felzárkózna a közösségben gondolkodás, amihez egyébként ismét visszacsatolnék a szakszervezeti aktivista képzést. Mi abban hiszünk, hogy igen sokat számít, hiszen hogyha van egy olyan kollega, aki ezt felveti, hogy ne egyénileg alkudozzunk, hanem eljünk egymás mellett, akkor az elindít egy olyan típusú együttműködést, ami segíthet a kollégáknak.
Ez egy jó keret lenne, de plusz ennyit még muszáj kérdeznem, hogy mondtad, hogy vannak, akik szépen kaptak, vannak, akik kimaradtak. Most kik maradtak ki 24-ben?
Mindenki, hogy ágazatként. Hát ágazatként ugye hát a szociális dolgozók az a terület, ahol gyakorlatilag egészen égető probléma van. Ugye a kegyelmi botrány idején erre a szociális ágazati területre egy kis fény vetült. Én sajnos nem láttam akkor sem és azóta sem, hogy valójában Magyarországon erről érdemi közbeszéd indult volna el, már leszámítva természetesen azokat a kollégáinkat, akik ezen a területen dolgoznak és szakértők. Tehát én most elsősorban őket említeném, de egyébként ahogy távolodunk különböző időkbe, ugye a kulturális területen, az előadó művészeti területen ugyanilyen problémák vannak. ott már egyébként, hogy mondjam, nehezebben tud jelen pillanatban egy transferrel a kormány, ezért mondtam, hogy egyre rosszabb helyzetbe hozza magát munkáltatóként is, nehezebben tud egy egyszeri pénzügyi transferrel, hiszen ők például a munkatörvénykönyve alatt dolgoznak, és ugye elméletileg egyfajta bértömeggazdálkodással lehet emelni a juttatásokon. Ez viszont ugye azt feltételezné, hogy egészen csodálatos és munkavállaló barát vezetők vannak, akik minél többet akarnak fizetni, pusztán azért, mert ez az alaptermészetük az egyes munkahelyeken. Erre jó példa volt az Operaház, hogy ugye ez lehet adott esetben egy ilyen. A másik lehetőség pedig szintén most a legutóbbi példa, hogy az Operaház volt, amire eddig beszélt, hogy megszerveződnek a kollégák, és megpróbálják a helyi vezetőből úgymond kipréselni a bér vagy a munkakörülményeknek a javítását. Ott viszont bele fognak ütközni abba, hogy na ehhez mekkora pénzügyi transfert biztosít az állam, mint fenntartó.
Csóti Csaba, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának elnöke, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen, hogy meghívtatok.